Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületnek a teremtett világ iránti keresztény felelősségről szóló havonta jelentkező magazin műsorában. Nobilis Mário atya vagyok, a Naphimnusz Egyesület alelnöke, a mai műsorban ismét én fogom önöket kalauzolni. Szeptember 1-ét Ferenc pápa 2015-ben a közös otthon gondozásának ima napjává nyilvánította. Ezzel a nappal kezdődik a teremtés időszaka, vagy a teremtés hónapja, mely október elején Assisi Szent Ferenc ünnepével ér véget. E hónap utolsó hét napja Magyarországon az ökumenikusan szervezett teremtés hete, amikor lehetőség szerint akciókkal, programokkal is igyekszünk felhívni a teremtett világ védelmének fontosságára testvéreink figyelmét. Azért, hogy erre már idejében készülhessünk, mai adásunkban Ferenc pápának az eddig is sokat emlegetett, remélhetőleg sokak által már olvasott Laudato Si, áldott légy kezdetű enciklikáját igyekszünk bemutatni, közelebb hozni hallgatóinkhoz. Műsorunkat ma is Mi történt? Rovatunkkal kezdjük, de rendhagyó módon ezúttal nem Nemes Csabát hallhatják, hanem a július legelején lezajlott naphimnusz táborról adunk egy kis ízelítőt a Mária Rádió hallgatóinak. A táborban részvevők gyermekeivel és a velük foglalkozó fiatalokkal Küketi Zsolt készített riportot. A Verőcétől 1,5 kilométerre fekvő csattogó völgyben folyó patak mellett felvett beszélgetésben időnként hallani a háttérzajokat, ezekért elnézést kérünk.
Itt ülünk a Verőcei csattogó völgyben. Nagyon sok szempár szegeződik rám, egészen fiataloknak a szempárja. Mert bizony itt vagyunk a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi táborában. És arról kezdünk beszélgetni, hiszen ma vagyunk az utolsó előtti napon, holnap már csak egy fél napot fogunk itt tölteni. Mi is történt ebbe a táborba? Mennyire örültünk annak, hogy itt voltunk, meg mi is volt egyáltalán? Mi volt az, aminek így örülhettünk? Nagyon sok gyerek van itt a környezetemben. Márk, András, Marci, Magdus, Péter, Eszter, Bence, Puti, Dia, Márkot. Úgyhogy meg is kezdjük a beszélgetést. Én Küketi Zsolt vagyok, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületnek az egyik alapítója, ennek a műsor résznek a mostani szerkesztője. Ki az, aki szívesen mondana nekem pár szót, hogy amikor elindultatok ebbe a táborba, akkor mire gondoltatok, hova érkeztek, milyen lesz az a tábor?
Hát én azt képzeltem, amilyen múltkor volt, hogy hát arra még nem gondoltam, hogy itt lesz medence, meg minden, de így sokkal jobb, hogy itt van medence, meg így nagyon sok program volt, és nekem azok nagyon tetszettek.
Te össze tudod hasonlítani a tavalyi táborra, hiszen te tavaly is voltál. Melyik a jobb hely most?
Szerintem ez is jó. Nagyobb a terület.
Gyönyörű ez a csattogó völgy, kedves hallgatóknak mondjuk, hogy akinek van ideje, kedve, jöjjön el, mert ez egy gyönyörű, szép természeti környezet. Mi ugye egy teremtésvédő táborba jöttünk, ez nektek mit jelentett, amikor jöttetek? Mi az a teremtésvédelem szerint?
Hát, hogy védjük a környezetünket, meg az összes dolgot a körülöttünk van, az állatokat, növényeket.
Igen. És volt itt olyan, ami teremtésvédelmi program volt számotokra? Tudtok mondani egy olyat, amiben részt vettetek?
Hát nekem igazából, amikor patakpart lementünk.
Békát fogta. És hogy ütöttétek, hova tettétek, mit csináltatok?
Hát volt egy Ági nevezetű vezető, aki elmagyarázta, hogy melyik.
Tehát bemutatta nektek, hogy amit éppen meglátott, találtatok, az milyen faj hozta.
És még annyit hozzáteszek, hogy azt úgy kaptuk el, hogy ne sérüljön meg ilyen, hogy minden épp legyen, mire visszarakjuk.
Emlékeztek, hogy mi volt ennek a programnak a neve?
Csermely Mustra.
Animátorként vagyok jelen ebben a táborban, szóval napközben a gyermekekre vigyázunk, vagy velük töltjük az időt, amíg a szülők a különböző programokon vesznek részt, és nagyon érdekes élmény, hogy ma föltettem a kérdést. Mégiscsak olyan gyerekek vannak itt, akik talán a szüleiktől ezt azt hallottak már arról, hogy Laudato Si, vagy Naphimnusz, vagy teremtésvédelem. Hogy, tehát mégis mi ez, hogy teremtésvédelem? Elhangzottak azok a válaszok is, amik most is, hogy környezetvédelem, hogy odafigyelünk az állatokra, a növényekre, és valaki azt mondta, hogy mindenre odafigyelni. És valahogy ez nagyon megragadott, mert azt gondolom, ő ebben a válaszban rátapintott ennek a dolognak a lényegére, és nagyon jó, hogy szerintem ezt a tábor is hordozza, hogy mindenféle életkorban vagyunk itt, egészen különböző megközelítésekből vizsgáljuk teremtett világ valóságát, és tényleg ezt az egész átfogó szemléletet tükrözi ennek a kisgyereknek is a válasz, hogy mindenre odafigyelni, mindent óvni, ez is a teremtésvédelem.
Mi az, amit meg fogtok őrizni, hogyha hazamegy? Amit mondjuk itt tanultatok meg? Valami olyan dolog, ami teremtésvédő, vagy akár nem, de valami élmény, amit haza fogtok vinni magatokkal?
Hát így vacsora előtt csináltunk ilyen, nem tudom mit, rovarhoteleket, és azt elvihetjük haza.
Mi ez a rovarhotel?
Mondjuk dobozból csináltak kereteket, és azokat megtömték ilyen dobozzal, meg láddal, meg ilyenekkel, és ebből lett a rovarhotel.
Csináltatok olyat, ami egy lyukacsos
szerkezet,
ahol a rovarok el tudnak bújni, ugye?
Igen, és a tetejére csináltunk egy ilyen csirkehálót, és azt így rászögeltük, és akkor nem esett ki belőle.
Igen, azt adotta össze. Ezt igen. Akár otthon is megcsinálhatja bárki?
Hát,
bizony, egy kis nádat hozzá, egy kis csirkehálót, egy kis fanyagot, fúrógép, szög, és össze lehet rakni otthon, ugye? Valaki még mondani akart valamit a Rovar Hotelről? Pétert halljuk.
A Rovar Hotelben az a legjobb, hogy mindenféle levelet, dobozt, és mindenféle anyagot belerakhatsz. Akkora lesz, amely ekkorára akar.
Készítettetek többfélét is, és mindegyik nagyon más volt.
Mondjuk szívesen megkérdezném tőletek, hogy köztünk nagyjából ilyen 15 év van, és amikor én voltam annyi idős, mint ti, nem volt az tehát olyan nagyon rég, akkor mi még biztos vagyok benne, hogy fel ennyit se tudt ezekről a témákról, szóval az, hogy úszó hulladék szigerektől elkezdve annyira sok minden itt, akár a napokban is ilyen hétköznapi beszélgetésekbe előkerül, globális felmelegedés, ilyen gázok, olyan nem tudom micsoda, hogy erről egy csomót tudtok. Szerintem ez nagyon izgalmas számunkra, akik kicsit idősebbek vagyunk, meg azok számára is, akik jóval idősebbek nálatok, hogy ti már abszolút ebbe belenőttök, hogy így van egy ilyen tudásotok erre az egész teremtésvédelemről. Mi, amikor mi annyi idősek voltunk, mint ti, akkor nem is létezett még ez a kifejezése talán, egy teremtésvédelem. És hogy amúgy azt gondolom, hogy talán nálatok idősebbeknek jobban ismerjük a véleményét erről az egészről, meg sokat szoktak így beszélgetni erről, meg beszélni, meg cikkez. Izgalmas lenne titeket meghallgatni, hogy ti amúgy hogyan álltok ez a dologhoz? Tehát milyen érzések vannak bennetek, hogy kíváncsiság, vagy félelem, vagy tenni akartok, vagy csak ez a nagyoknak a dolga, vagy szóval, hogy ti hozzátok, hogy jön közel ez a téma, mit gondoltok erről?
Ha hallottok a klímaváltozásról, akkor az mit okoz bennetek, Puti?
Hát nekem ilyen vegyes érzelmek, nekem is egy kicsit ilyen félelmet, meg nekem is ez a tett vágy.
Mitől tartotok, mitől fél?
Hát attól, hogy mondjuk például 50 év múlva már nem lesz emberiség.
Uh-huh. Reméljük, nem így lesz, de igen.
Ti tudok ellenet tenni?
Igen.
Hát lényegében tulajdonképpen ezért vagyunk itt, hogy tanuljunk egymástól.
50 év múlva még biztos lesz emberiség, csak kb. 200-300 év múlva nem lesz áram, mert annyira
az energiaforrások elhasználódnak a meg amiből
kőszén,
kőolaj,
urán. El fognak fogyni szerintetek ezek a források valamikor?
Reméljük. És akkor visszaáll a régi világ, a honfoglalás kori.
Képzeljétek el, sosem fognak elfogyni. Mert amikor már nem éri meg kihozni a földet, ott fogjuk hagyni. Amikor már többe kerülne az a gép, meg az az ember, aki kihozza, hozzá se nyúlunk, ott hagyjuk a föld alatt, és a világ végezetéig ott lesz. Nem fog elfogyni soha. Lehet, hogy egyszer még újra tudjuk majd bányászni őket, amit nem hoztunk ki, mert kedvezőbb lesz valamilyen módon, hogy kihozzuk a földről. Ez az érdekes benne. De mi tudjuk helyettesíteni ezeket a forrásokat valahogy egyrésztről, meg az előbb beszéltünk arról, hogy nem biztos, hogy
kell közlekedni. Napenergia, szélenergia, vízenergia.
Bizony. Erről ti hallottok? Otthon például.
Például, ahol lakunk, ott körülötte van egy hatalmas napelemező. És például abból is a városnak, név szerint Kaposvárnak nagyon sok lehet, és akkor mondjuk a világításnak a felét nem kell fizetni, mert abból a napelempartból jön az agyat.
Bizony. Én is most hallottam, milyen óriási az a napelempart.
Meg, hogy ezek ilyen megújuló energiaforrások, szóval, hogy sosem fogynak ki.
így a beszélgetésünk vége felé, avval az örömmel, amivel távozunk majd a holnapi napon innen, üzenünk valamit a hallgatóknak. Én például azt, hogy milyen örömmel jöttem ide a tavalyi tábor sikere és nagyszerűsége után, már vártam, hogy újra találkozzam veletek is, meg a felnőttekkel is, és mennyire eltelve azzal a hálával, hogy ilyen szép környezetben élünk, most is hallják a szilipelő tücsköket, körülöttünk fecskék röpködnek, gyönyörű természeti környezetben vagyunk, és hálásak vagyunk, hogy ilyen szép környezetben lehetünk. Én ezzel fogok hazamenni, és azt üzenem a hallgatóknak, hogy minél többet menjenek ki a természetbe, és csodálják meg azt a teremtett világot, amiben él. Mi az, amit még üzenjünk az otthon lévőknek, akik most a rádió mellett ülnek, és lehet, hogy egy autón hallgatnak minket?
Én azt üzenem, hogy jöjjenek kiverőszére, és nézzenek le a Dunakanyára.
Akár megnézhetik a Dunát is, mert gyönyörű út vezet idáig, és akár kijöhetnek ide a Csattóvölgybe is.
Annyit szívesen hozzátennék, hogy többen voltunk itt a táboron, akik cserkészek vagyunk, akár cserkészvezetők, az idősebbek köz, fiatalok köz, akár a felnőttek közt is, és ez a néhány nap ez újra megerősítette azt, hogy mennyire ezer szálon kapcsolódik a cserkész mozgalomnak az egész felfogása, gondolatisága és a teremtésvédelem. A táboraink, az holisztikus szemlélet, hogy a teljes ember próbáljuk ott is nevelni egyszerűen az érzelmi, az értelmi, a társas területeket, vagy éppen a hitet próbáljuk elmélyíteni, fejleszteni, hogy így a teremtett világban a természeti járás szeretete által próbálunk minél inkább jelen lenni. És ott is bízom benne, hogy cserkészként is minél inkább majd a jövőben is teremtésvédelem felé fordulni és foglalkozni ezzel a területtel.
Köszönjük szépen! Kedves hallgatóktól búcsúzunk, ennyit fért most bele ebbe a beszélgetésbe. Búcsúzunk Márttól, Andrástól, Marcitól, Magdustól, Pétertől, Esztertől, Bencétől, Putitól bizony, Ákostól és Diától, akik most a beszélgető társaink voltak, közben Süti kutya is megjött, igen, mert ő is szerepelni akar a hanganyagban, és egy csodálatos helyről a Verőcei Csatogövölgyből tudósítottunk a Napimus Teremtésvédelmi Egyesület táborából, amelyet immár második alkalommal rendeztük, reméljük, hogy jövőre ugyanígy, lehet, hogy egy másik helyszínen, de ugyanígy találkozunk. Továbbiakat pedig a teremtésvédelem.hu oldalon el tudják olvasni a kedves hallgatóink. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenek jámen!
Ahogy már a műsor elején ígértük, Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját szeretnénk most alaposabban a középpontba állítani, hát ha azok is, akik eddig még nem mertek belevágni, kedvet kapnak, hogy elolvassák. Hiszen ez, ahogy a beszélgetésben többször is elhangzik, egy könnyen olvasható, a föld jelen állapotát kendőzés nélkül elinktáró, mégis nagyon bátorító, reményt adó és cselekvésre buzdító pápai körlevél. Akik pedig segítenek nekünk felfedezni az enciklikát, Darányiné Szabó Eszter, a Laudato Si animátorképzés koordinátora, és Szilvácsku Zsolt, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye teremtésvédelmi referense.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Én Darányiné Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Egyesület tagja. Ebben az adásban most augusztus végén járunk, és közeledik a teremtés időszaka. Azt gondoltuk, hogy a teremtés időszakához kapcsolódóan elsősorban a Laudato Si enciklikáról beszélgetnénk, méghozzá nem ilyen mély jellemző stílusban, hanem ilyen bemutató stílusban. Úgyhogy aki nem olvasta volna ezt az enciklikát, az is egy ilyen kis kerekképet kapjon arról, hogy mégis nagyjából mikről szól, milyen témákat említ benne a Szent Atya. És mielőtt ebbe belecsapnánk, azelőtt néhány szót a teremtés időszakáról. A teremtés időszaka az szeptember 1-től október 4-ig tartó több mint 4 hét a keresztény világban. Ezt eredetileg nem a katolikus keresztények találták ki, és nem ők szentelték elsősorban a teremtett világ védelmének, vagy gondozásának ezt az időszakot, hanem az ortodox egyház 1989-ben nevezte ki egy ilyen külön hangsúllyal a teremtett világ védelmének ezt az időszakot. Aztán végül 2015-ben Ferenc pápa révén csatlakozott hozzá a katolikus egyház is. És azóta kiemelt figyelmet szentelünk ebben az időszakban a teremtett világ védelmének és gondozásának. A katolikus egyházban nagyon komoly egyházi megnyilvánulás szól a teremtett világ védelméről, nem a Laudato Si enciklika az első, de mindenképpen a legkiemeltebb és legkomplexebb összefoglalása ennek a témának. A mai beszélgető partnerem dr. Szilvácskú Zsolt, tájépítész, jogász, a Esztergom Budapesti Főegyház megye teremtésvédelmi referense. Szervusz, Zsolt!
Szervusz, dicsértessék a Jézus Krisztus!
És hát ilyen bemutató jelleggel beszélgessünk akkor az enciklikáról első körben, hogy a kedves hallgatók is egy kis képet kapjanak arról, hogy miről is szól ez a megnyilvánulás. Úgyhogy, kedves Zsolt, így egy kicsit dióhéjba mesélj nekünk arról, kérlek, hogy milyen hosszú, milyen részei vannak, aztán majd egyes részekbe külön is belemegyünk.
Igen, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, téged is, Eszter. Nem szívesen kezdem azzal, hogy milyen hosszú. Én azt gondolom, hogy kis rövid, mert hogyha ugye sokszor előttünk állnak feladatok, akár olvasnivaló, akár munka, amit el kell végezni, sokszor megérünk, hogy hú, mekkora, mikor érek a végére. Szerintem nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy kis lépéseknek tudjunk örülni. Na most ezt gondolom, ugyanígy az enciklika kapcsán is. Sok apró részből áll.
Igen, és egyébként pont ezért is hoztam fel ezt a témát, mert nem hosszú. Tehát, hogy én egy lendülettel olvastam el szinte, és tényleg azt gondolom, hogy még az is, aki talán nem ennyire elhivatott, tehát, hogy ez egy A5-ös méretben 120 oldalas kis kiadvány, és nagyon olvasmányos, gyönyörű nyelvezettel megírt, olvasmányos, tehát azért vannak nehéz olvasatú enciklikák. Ez szerintem egy nagyon költői nyelven megírt enciklika, úgyhogy ezért is tereltem rá a szót, hogy ez alapvetően nem egy hatalmas falat.
Egyrészt, másrészt pedig emészthető valóban. Tehát nagyon konkrétan kapcsolódik a mindennapjainkhoz. Tehát ugye nem csak az imádságos életünkhöz, vagy az egyházi liturgikus életünkhöz, vagy akár politikához, hanem a mi személyes, konkrét, mindennapi, apró lépéseinkhez, életünkhöz kapcsolódik. És hogyha már azt kérted, hogy beszéljünk kicsit róla, hogy mit tartalmaz, akkor ugye én azzal szeretném kezdeni, ugye a címe, vagy a kezdő sora, ugye ez az áldott légy, ez azért olyan meglepő, megmondom őszintén. Tehát, hogy miért ezzel kezdi a pápa, hogy áldott légy, miért nem azzal kezdi, hogy most segíts meg, nagy a baj, ments meg, Uram, minket. Tehát, hogy ez annyira áthat az egész enciklikán, tehát, hogy ezért is biztatunk mindenkit, hogy olvassa el. Sokszor hallunk nagyon szomorú híreket, meg kétségbejtő híreket, de itt nem ezzel kezdődik, hogy figyelem, baj van, hanem arra, hogy áldott légy. Tehát van egy nagyon erős hit az egész enciklikán átsugározva. Nyilván ezt a pápa nevével jött ki, nagyon sok szakértő közreműködött, nagyon sok ember, tudományos vagy egyházi ember is együttműködött ebben. Tehát az erős hit, az Istenbe való bizalom, ez megjelenik. Ugye ez ugye Szent Ferenc szavai. Egyébként 25-ben lesz 800 éves, ha jól tudom, a 2025-ben a naphimnusz. Erre érdemes majd készülnünk. Csak így mondom, hogy az enciklika olvasása kapcsán érdemes erre gondolni. Tehát így kezdődik maga az enciklika, és az egész enciklika azt sugározza minden mondatában tulajdonképpen, hogy mit tehetünk azért, hogy életünk legyen. Tehát ez a jézusi szavaknak egy picit a megerősítése, hogy hogyan keressük azt, hogy az életünk és a ránk bízottak élete, vagy akivel mi kapcsolatban vagyunk, de akár a teremtett világnak az élete, az kibontakozhassék, megjelenhessék. Mert miért született ez az enciklika? Alapvetően azért, hogy beszélgetések kezdődjenek, meg tudjuk érteni ezt a mostani helyzetet, reflektálni tudjunk problémákra, egymás különböző látásmódjára, és erre utal a bekezdés is, amikor ugye ugyanazt mondja itt a Ferenc pápa az enciklikában, hogy semmi sem közömbös számunkra, keresztények számára ezen a világon. Tehát nincs olyan, ez nem tartozik ránk, ez nem a mi dolgunk, ezért törődjön ő került bajba, oldja meg. Utána pedig, hogy ugyanaz az aggodalom köt össze minket. Tehát itt utal az ortodox egyházra, más egyházakra, akkor idehozza nekünk Assisi Ferencet, illetve egy felhívást intéz hozzánk így a bevezetőbe, hogy tettekre van szükség, gondolkodásváltásra, illetve ökológiai megtérésre, de erről még ki fogunk térni. Tehát ez egy ilyen bevezető rész, és akkor utána különböző részekre tagolva, nagyon szépen apránként is külön-külön el lehet olvasni és elgondolkodni rajta, nem muszáj végigszaladni az egész enciklikán, hogy az első része közös otthonunknak az állapota, mi történik a közös otthonunkkal, ezt foglalja össze, beleértve a víztől, különböző környezetszennyezés, de egészen a társadalmi problémák, a szegénység, az élelmezés gondjai. Tehát tulajdonképpen az, hogy lássuk a valóságot közösen. És erről is lehet vitatkozni, lehet beszélgetni, lehet egymás szempontjait megérteni, ez nagyon fontos. Akkor utána, hogyha így ezzel szembesültünk, akkor ugye a második részben tulajdonképpen a teremtés evangéliumát bontja ki maga az enciklika, hogy legyen lelki, spirituális támpontunk arra vonatkozóan, hogy mit is tudunk tenni, hogyan tudunk erről gondolkodni.
Igen, én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a részt. Persze minden rész nagyon fontos, tehát a látlelet is nagyon fontos az elején, hogy mégiscsak a katolikus egyház feje egy nem túl részletekbe menő, de mégiscsak egy nagyon konkrét helyzet leírást ad arról, hogy már pedig baj van. Ezzel mindegy validálja is, én azt gondolom, a katolikusok számára azt, hogy akkor a természettudósok, a társadalomtudósok, ugye nem csak a természeti környezeti problémákról, hanem a társadalmi problémákról is szól ez az enciklika. Tehát, hogy a tudósok által mondottakat kvázi szintetizálja, és a hívek számára validáltan leteszi az asztalra. Tehát, hogy azt mondja, hogy én, a katolikus egyház feje, azt gondolom, hogy ezeknek a tudósoknak lehet hinni. Tehát, hogy ez a fejezet is nagyon fontos, de talán a következő fejezet az talán még fontosabb, mert azt mondja, és gyönyörűen ki is fejti így az elődökre is tekintettel, hogy a katolikus egyháznak ezzel kapcsolatban van álláspontja, és a katolikus hívőknek a katolikusságuk miatt van ezekhez köze. Tehát nem csak úgy, mint egy átlagos polgár, vagy egy átlagos ember, aki a földön él, és vagy most, vagy a jövőben szembesül majd a problémákkal, meg a gyerekeinek mi lesz a sorsa, hanem hogy azért, mert a vallásunkból adódóan fokozott felelősségünk van. Gyakorlatilag erről szól ez a fejezet, és az elődökről a katolikus hagyományokat mutatja be. Úgyhogy én ezt különösen fontosnak tartom, mert elég gyakran találkozunk ezzel vagy én személyesen elég gyakran találkozok ezzel az állásponttal a katolikusok között, hogy ezt a teremtésvédelmet úgy nem is nagyon lehet érteni, hogy eszik-e vagy isszák, mert hát van ugye a környezetvédelem, meg vannak a társadalmi problémák, és akkor ez ugye persze, mint polgár, mint ember tartozik ránk, de mint vallásos személy nincsen semmiféle speciálisabb viszonyunk hozzá. Márpedig a teremtésvédelem az ugye pont a vallásos létből eredően érthető meg. Tehát pont ezt a vallásos vonalat, viszonyt próbálja kihangsúlyozni. És erre egy nagyon frappáns összefoglaló ez a következő fejezet.
Valóban én is így gondolom, így van. Sőt, egészen nem csak a keresztény, hanem a zsidó hagyományokból is ugye merít, meg ahogy említettem, ugye az ortodox kereszténységből is. És pontosan ezért, tehát hogy azért valljuk be, ha nagyon odafigyelünk és érzékeny szemmel és szívvel figyeljük a világot, akkor az tragikus. Tehát, hogy nagyon nehéz egyedül elviselni. Nem lehet, nem lehet. Szerintem egyedül nem lehet elviselni. Hogyha ezzel szembesülünk, akkor ha hívő ember vagyok, akkor a hitem, az egyházam, a vallásom, a közösségem válaszát várom. És együtt akarom velük megoldani. Vagy pedig ott hagyom őket. Milyen hit az, vagy milyen vallás az, ami a valósággal nem mer szembenézni. Tehát, hogy ez is nagyon bátor, nyilván sok kritikát kaphat, hogy ez nem egy tudományos, ő nem tudós, az egyház az nem ökológus, az egyház az nem környezetvédelmi szakértő, stb. Hagyjuk azokra, akik ezt. De válaszolnunk kell. Tehát, hogy igazából egy hívő ember nem mondhatja azt, hogy hát ők akkor most így jártak. Nekem nincs ezzel dolgom. És akkor jön a harmadik fejezet, ha nem volt elég eddig a valóság az első fejezetből, akkor a második az ennek az egésznek az emberi gyökerét mutatja be. Tehát azt a részét próbálja megmutatni, hogy a környezeti válság az nem egy olyan folyamat, mint mondjuk elmegy mellettünk egy vonat, vagy nem tudom, közünk nincs hozzá, a MÁV intézi, a masinista vezeti, ülnek rajta az utasok, nekem nincs. Tehát ez nem egy ilyen, ami így elvonul fölöttünk, mellettünk, hanem igazából a mi döntéseink, a mi tevékenységeink, a társadalomnak a különböző folyamatai, ezeket hogy befolyásolják, elmélyítik, vagy pedig segíthetik ki ebből a helyzetből. Tehát a környezeti válságnak az emberi gyökereit nézi át. Átnézi azt, hogy hogyan tekintünk ezekre, tagadjuk, vagy miért is tagadjuk, hogy nincs probléma, vagy miért, hogy állunk hozzá a gazdasághoz, hogyan állunk hozzá ugye a munkához, egyáltalán a kutatások hogy jelennek meg, a technológia miként jelenik meg. És hogy az embert helyezzük a középpontba, akkor annak mi a következménye? Az embert, az egyént, az individumot, hogy nekem minden szabad, tulajdonképpen a felhalmozás kultúráját erősítjük. Tehát ugye ennek az emberi gyökereit, a fogyasztás társadalomtól a gazdaságig mutatja be a harmadik fejezet.
Igen, és nekem az különösen nagyon tetszik benne, hogy arra gondolunk, hogy ezeknek a válságoknak, amik egyébként egymással ugye összefüggenek, és az egyik legfontosabb gondolat az enciklikában, hogy minden mindennel összefügg. Szóval, hogyha arra gondolunk, hogy ezeknek a válságoknak emberi gyökerei vannak, akkor így egyénként tényleg azért elfoghat minket a kétségbeesés is, a hárítás is megjelenhet, hogy de hát én így egyedül, nem én okoztam ezt az egészet, de az enciklikában nem erről van szó, hogy az egyénekre lenne rátolva a felelősség, hanem nagyon érzékenyen mutatja be, hogy milyen olyan struktúrák alakultak ki, amik ezeket a válságokat létrehozták. Tehát, hogy alapvetően a gazdasági berendezkedés az, ami ugye a profitorientált és individualista anyagi haszonszerzésre törekvő gazdasági berendezkedés, ami aztán az emberi és az isteni értékeket félretette, és így tudtak olyan rendszerek létrejönni, amik, ahogy mondja, hogy a tárgyakat is, meg az embereket is eldobhatóvá tették. És hogyha valaki nyitott szívvel olvassa ezt az enciklikát, akkor én nem hiszem, hogy bennem legalábbis nem az erősödött meg, hogy tényleg az egyén felelőssége minden, és mindenki szórja hamut a fejére, aki nem próbálta még meg felrobbantani ezt a rendszert, meg nem próbált még barlangba vonulni, tehát egyáltalán nem erről van szó, hanem azt mutatja be, hogy minden szintnek megvan a felelőssége, és tehetünk ellene, de egyedül nem mi vagyunk egyénenként a felelősek. Tehát, hogy egy ilyen tényleg a társadalmi struktúrának, meg a gazdasági mechanizmusnak is egy ilyen szép leírását adja, ami valahol úgy megnyugtató is szerintem egyéni szempontból, hogy úgy tényleg láthatja azt, hogy nem csak az egyéni szinten lehet ez ellen tenni, de lehet azon a szinten is tenni, hanem kis közösségek szintjén is, a nemzetállamok szintjén is, nagyobb közösségek szintjén is, és ez valóban az egyik nagyon fontos alapgondolat, ami egyébként szintén nem Ferenc pápának a leleménye, hanem ez már egészen II. János pápa óta, vagy még korábban, amióta ugye az egyház célzottan elkezdett ezzel a témával foglalkozni. Szóval az, hogy a válságoknak emberi gyökere van, ez amióta az egyház ezzel a problémával foglalkozik, ez azóta az egyházi megnyilatkozásokban evidencia. És ugyanígy evidencia a 2008-as Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a körlevelében is.
Igen, itt a bevezetőre visszatérve egy pár gondolattal, ugye itt Szent II. János pápa szavait idézve, hogy tulajdonképpen az emberi gyökerek, hogy miről is van szó, majd talán fogunk beszélni egy kicsit az ökológiai megtérésről is, amit ugye már ő hozott be. Szent Ferenc pápa találta ki. Ugye Szent II. János pápa említette, illetve Benedek pápa megerősítette, és Ferenc pápa most kibontja, tehát segít, kér minket arra, hogy ezt bontsuk ki egyre jobban. Ugye Szent II. János pápa szavait idézi az enciklika itt az 5. pontban, hogy úgy tűnik, hogy az ember a természeti környezetben nem lát egyebet, mint közvetlen felhasználás és fogyasztás számára hasznos dolgot. Tehát, mintha csak minden azért lenne, hogy mi elfogyasszuk, elhasználjuk, És hát ha őszintén tekintünk magunkra, nézzük meg az emberi kapcsolatainkat, akár a rokonságon belül, családon belül, mikor kit mire használunk, hogy van ez a kapcsolatainkban, munkatársakat, bárkit, versenytársakat, stb. Közösségen belül, kit mikor tekintünk értékesnek, mire használunk idézőjelbe, vagy hát nem is idézőjelbe. Tehát ez már Szent II. János Pál tapad, tehát így kapcsolja össze, hogy a hogy emberi gyökerei vannak ennek, hogy hogyan bánunk mi egymással, milyen kapcsolatban vagyunk a teremtővel, és milyen kapcsolatban vagyunk a teremtett világgal. Ezek összefüggnek. Na és itt jön a következő fejezet, vagy úgynevezett átfogó ökológia. Na, ha valaki most nem kapcsolta ki a rádiót, akkor most fogja kikapcsolni. Neki mi köze ehhez? Ez nem is érthető. Ugye? Ne tegye senki. Itt az életünkről van szó. Tehát az átfogó ökológia magyarra lefordítva számomra azt jelenti, aki egyébként én ökológiával is foglalkozom, hogy én úgy fogalmaznám ezt, hogy az életünk, az életem és az együttélés kapcsolatrendszere és feltételrendszere, amiről szó van. Ahhoz, hogy én élhessek, ahogy én élek, ahogy együtt tudunk élni, annak az egésznek a feltételrendszere és annak az egésznek a kapcsolatrendszere is, hogy én élni tudjak, hogy kivel kerülök kapcsolatba, milyen feltételeket, ez legyen anyagi, fizikai, a tiszta levegőtől kezdve egészen a bankszámlámig, tehát mindent, hogy tulajdonképpen ezt egyben, és milyen következményei vannak azoknak a döntéseknek, amelyeket azért hozok, vagy kényszerítenek rá, hogy meghozzak, ugye ez volt itt az emberi gyökerek struktúrák helyzetei, hogy tudok abból esetleg kilépni, hogy tudok én önállóan dönteni, milyen segítséget kaphatok ehhez, tehát az életemmel kapcsolatos és az együttélésünknek kisebb közösségi, családi, társadalmi plébániai szinten, azokat az életben meghozott döntéseket milyen következménye követik? Milyen következményei lehetnek a kapcsolatainkra, az életünk feltételrendszerére? Tehát most anélkül, hogy ezt hosszabban ecsetelnénk, de erről szól ez a következő fejezet, ez a furcsa kifejezés, ez az átfogó ökológia, és hogyan tudjuk ennek az életközpontú kultúrának, ennek a ökológiai kultúrának, vagy átfogó ökológiai kultúrának, tehát a kultúra ugye mindaz az értékrendszer, kapcsolatrendszer, amit felhalmoztunk, továbbadunk, öröklünk, az a gazdag örökség, ami az egyházon belül, de családokon belül, emberek között tovább hagyományozódik, hogy ez ennek most a kapcsolatokra és a feltételrendszerre kell nagyon odafigyelnünk, mind a mindennapokban, ez külön kifejti egy pontban az enciklika, mind pedig a tágabb gazdasági, kulturális, nemzedékek közötti, a közjót érintő, közpolitikára vonatkozó szempontokat is. És akkor utána a következő két záró fejezet, egyik ugye a tájékozódást, a cselekvés segítő szempontok. Ugye erről beszéltünk az elején, milyen nehéz most akkor jól látni, hogy lássuk jól. Ezért is buzdít az enciklika arra, hogy beszélgessünk minden egyes pontjáról, minden egyes szentírásbeli kapcsolódási pontjáról. Ez tételesen összefoglalja az enciklika a végén. Kézbe kell venni, olvasni kell, és tényleg segít a tájékozódásban, cselekvésben, szempontokat. Tehát egy nagyon konkrét gyakorlatias enciklika. És akkor itt érünk el a hatodik fejezetre, amikor a hogyan alakítsuk, neveljük önmagunkat, szemléletünket, hogyan tegyük érzékenyebbé magunkat, egymást, a lelkiségünkkel, hogyan törődjünk. Tehát a ökológiai nevelés lelkiség témakörével foglalkozik, és ad nagyon gyakorlati szempontokat, konkrét imát, több ima is szerepel a végén, amelyeket mi is már gyakran használunk itt közösségben, meg egyénileg is, nem csak a naphimnusz szerepel ugye így a végén. És ugye hát ebben a pontban csúcsosodik ki az a szemlélet szerintem, ami nagyon-nagyon fontos az enciklikában, és már megjelenik igazából 23. János Pál pápa, boldog 6. Pál, Szent 2. János Pál pápa, Benedek és Ferenc pápánál is ugye megjelenik, hogy nem a hírekre koncentrál kizárólag, hanem azt keresi, hogy mi a közös bennünk, a Földön élő, ugye ahogy mondta 23. János Pál pápa, a Pacem in Terris kezdetű üzenetében is, hogy minden jó akaratú embernek szól. Itt is erről van szó, és ez a hatodik fejezet, mikor ökológiai nevelés lelkiségről szól, ugye akkor azt mondja, hogy sikraszállás egy másfajta életstílusé. Ez nem csak a hívek számára fontos. Észre kell vennünk, hogy hányan kiáltanak azért, hogy változtatni kell. Értékek mentén kell, még hogyha nem is nevezik Jézust megváltójuknak, de nagyon sok értékes ember, nagyon sok értékes közösség dolgozik ezért. Az emberiség és a környezet közötti szövetségre irányuló nevelésért rengetegen dolgoznak, nem csak hívő emberek. És nagyon-nagyon fontos, és akkor itt jön az ökológiai megtérés, itt jön majd az öröm béke, a szentségjelek, az ünneplés, a Szent Háromság, a végső időkre, és a Máriával kapcsolatos, ugye az egész teremtés királynéjával kapcsolatos külön pont, amit a Mária Rádióban nem győzök hangsúlyozni, ugye mennyire-mennyire nagyon fontos. Tehát lényegében így áll össze az enciklika tartalma.
Az egyik központi gondolata ugye az enciklikának az ökológiai megtérés, ami annyira szép mondatokban van foglalva, hogy én ezt így felolvasnám az enciklikából, magából. Azt mondja 2017-es pontban, hogy ökológiai megtérésre van tehát szükségünk, ami azt jelenti, engedik, hogy Jézussal való találkozásuk, mármint hogy az embereknek, a katolikusoknak a Jézussal való találkozásuk minden következménye megjelenjen az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Eddig az idézet, és én ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy ne csak arról lehessen ész megismerni a katolikusokat, hogy egyébként vasárnap eljárnak a misére, hanem arról is, hogy a környezettel hogy bánnak, a teremtett világgal, benne az állatokkal, növényekkel, talajjal és az embertársakkal. Tehát egyszerűen az, hogy mi Krisztushoz tartozunk, az látszódjon meg ebben is. Látszódjon meg abban, ugye az egyik legnagyobb probléma az erőforrások túlhasználata, hogy egyszerűen túl sokat veszünk ki a természetből. Hogy látszódjon meg azon, hogy jobban spórolunk az erőforrásokkal, és nem azért, mert nem tehetjük meg, hogy még egyet vásárolunk, ezt is eldobjuk, és újat veszünk, hanem azért, mert tiszteljük annyira a teremtett világot, hogy nem akarjuk a végletekig kizsigerelni. Másik nagyon nagy probléma a hulladék probléma. Hogy ne termeljenek, akik Krisztushoz tartoznak, az látszódjon azon is, hogy nem termelünk annyi hulladékot, mint amennyit termelhetnénk. És ezt így végig-végig mondhatnánk a talaj degradáció problémájától, a biodiverzitás, a fajok elpusztulásáig, kihalásáig, hogy aki Krisztushoz tartozik, az próbálja megvédeni a fajok változatosságát, mert ezt a Jóisten nekünk teremtette.
Tehát valóban az ökológiai megtérés definícióját, vagy meghatározását adja az enciklikában Ferenc pápa, ugye, és amelynek központi eleme az Jézussal való találkozás és folyamatos kapcsolat. És hogy ez akárhogy is talán furcsán hangozhat, ez nem magánügy, ennek ki kell sugároznia. Tehát ez egy lámpás. Aki egyszer találkozott Jézussal, ha valóban Jézussal találkozott, sugárzik. Tehát ahogy Istennel találkozás során Mózes is jön le a hegyről, sugárzik az arca, ahogy a Táborhegyről jönnek le a tanítványok, sugárzik az arcuk. Tehát aki Jézussal találkozott, annak mindenképpen következménye van, és nem csak saját magára, a közvetlen emberi kapcsolataira, hanem a teljes teremtett világra következménye van. És itt hangsúlyozza az enciklika, hogy nem is elég önmagunkban külön-külön jobbá válni, mert aki ugye találkozott Jézussal, az már eleve nagyon mély elköteleződést jelent számára, vagy küldetést, indítatást a másik ember felé, közösségben. Tehát itt nagyon fontos az enciklikában, az ökológiai megtérésben, nem csak egy egyéni folyamatról van szó, hogy külön-külön jobbá válunk, hanem mindezt ezekre a kihívásokra, az életünk kibontakoztatására csak közösségi hálózatban, közösséghez tartozva adhatunk válaszokat. Ebben nem győzöm hangsúlyozni, vagy nem győzünk szerintem mindketten, vagy sokan hangsúlyozni egyház tagjai, hívő emberek, hogy az egyház az egy óriási lehetőség a plébániai közösségeivel, tehát valóban közösségé kell válni, azon a szinodális úton ugyanúgy, ez nagyon szorosan összefügg az ökológiai megtéréssel, és ugye Ferenc pápa másik nagyon fontos üzenete, ugye, hogy az emberek mi együtt, közösségben kell, hogy ezt megtaláljuk, és nem pusztán csak azzal, hogy a a javainkat összeadjuk, vagy különböző képességeinket, hanem ezt a kapcsolatrendszert elköteleződünk egymás felé, közelben élő és távolban élő egyház testvéreink felé.
Igen, Zsolt, hát rácsatlakoznék arra, amit mondasz, hogy a Naphimnusz Egyesületnek ez gyakorlatilag a fő missziója, hogy a kis közösségeket szeretné támogatni a teremtésvédőbb, teremtéstudatosabb működésben. Erre számos programunk, foglalkozásunk van, ugye az egész honlap, a teremtésvédelem.hu honlap, meg a Facebook oldal is gyakorlatilag folyamatosan ilyen tartalmakat tesz közzé, úgyhogy ezúton is bíztatjuk a kedves hallgatókat, hogy látogassák meg ezeket a felületeket, teremtésvédelem.hu, ahol egyébként az enciklika is olvasható és letölthető, illetve a bal felső sarokban az összes egyházi megnyilvánulás a teremtésvédelemmel kapcsolatban össze van gyűjtve. És én még egy gondolati ívet, vagy még egy elemet emelnék ki az enciklikából, méghozzá a reményt, meg az Istennel való együttműködést, és azt, hogy Isten meghív minket a vele való együttműködésre. És én erre igazából kettő idézetet hoztam, ami mind a kettő arra irányul, hogy Isten kiemelt szerepet szán az embernek a teremtményei között, de ez a kiemelt szerep nem azt jelenti, hogy le kellene igázni, vagy ki kellene zsigerelni a többi teremtményt, hanem arra hív minket, hogy valahol társteremtői legyünk, és társai a gondozásban. És hiába ad egy nagyon elkeserítő látleletet az enciklikában Ferenc pápa, mégis újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy ha Istennel együttműködünk, akkor semmi nem lehetetlen. Az egyik gondolat, vagy az egyik idézet, amit erre vonatkozóan kiemelnék, az enciklikának a 80-as pontja, ami azt mondja, hogy Isten azonban, aki velünk együtt akar cselekedni, és számít az együttműködésünkre, arra is képes, hogy valami jót hozzon ki az általunk okozott bajokból. A másik pedig ez a 245-ös pont, ami így szól. Isten, aki nagy lelkű elköteleződésre hív minket, és arra, hogy mindent neki adjunk, eltölt minket a szükséges erővel és világossággal, hogy előre haladhassunk. E világ szívében továbbra is jelen van az élet ura, aki nagyon szeret minket. Ő nem hagy el bennünket, nem hagy magunkra, mert végérvényesen egyesült földünkkel, és szeretete mindig segít, hogy új utakat találjunk. És hát emiatt is olyan gyönyörű ez a körlevél, ez az enciklika, hogy hiába elkeserítő a helyzet, és hiába a szembesítésnek minden sokja, ugyanakkor végig hangsúlyozza ezt a reményt, és emiatt végig lehet belőle erőt meríteni. És el fog minket kerülni, legalábbis én személy szerint ezt így érzem, hogy engem nem ér el a környezetvédő világi szervezeteknek ez a fajta kiégése, vagy ez a fajta teljes reménytelensége, meg pessimizmusa, hogy most már úgyis mindegy, most már nekünk lőttek, hanem tényleg ott végig lüktet az egész műben, átitatja valahogy ez a fajta ilyen reményteli optimizmus, hogy ha Istenben bízunk, akkor tényleg semmi nem lehetetlen.
Igen, ez nagyon jól tudnék ezt most kapcsolódni itt, amiket mondtál teljes szívemből, ugye egyetértek ebben az erős remény sugárzásában, hogy itt az ökológiai megtérésnél, amikor olvasgatjuk ugye az enciklikát, akkor nagyon konkrét szempontokat is találunk, hogy miben változik a magatartásunk, vagy ugye ez a 222-es pontot nagyon ajánlom így nézegetni ebből a szempontból, hogy ez a megtérés, ugye ez egy magatartásformát eredményez. Ez nem csak egy felismerést, egy jó élményt, hanem ennek következménye van a beszédemre, a tetteimre, a szívem megváltozik tőle. És hogy ugye mik ezek? Azt mondja, hogy az egyik, ugye, hogy nagylelkű és gyengéd gondoskodásra indít. Tehát nagylelkű és gyengéd gondoskodásra minden elkapcsolatban, ami a teremtett világban, a másik ember, az élőlények, a talaj, a levegő, a minden fizikai adomány, amit a másiktól kapok, vagy a természettől, ezek mind-mind, tehát nagy lelkű és gyengék gondoskodásra indítanak, és mindenek előtt ugye hálát, ingyenességet foglalnak magukba. És a másik ilyen magatartásbeli változás, az a szeretetteli tudat, hogy nem a többi teremtménytől elkülönítve létezünk. Tehát ugye a szeretet, ugye sokszor beszélgetünk erről, hogy az érzés, ez cselekedet, egy magatartásforma, ez a szívnek egy állapota, ez egy örömteli állapot és motiváció, ami cselekedetekben testesül meg, és ugye, hogy nem tekinthetünk már semmilyen teremtményre úgy, mint ami tőlünk teljesen független, hanem egy ilyen egyetemes közösséget alkotunk. Tehát egy hívő ember, egy ökológiai is megtért hívő ember, ha nem kívülről néz a világra, hanem belülről nézzük, együtt nézzük annak a teremtőjével, majdnem az ő szemével próbáljuk nézni. Tehát azt próbáljuk nézni, hát nem ez az első tanítás is, hogy aki hívő lesz, hogy jé, hát az Atya engem így lát, tehát az Isten engem így lát, hát ezt egész életünkben próbáljuk valahogy bővíteni, hogy most hogy. Hogy akkor, mikor már mi nem tudunk magunkra úgy nézni, és van egy enciklikában egy döbbenetesen jó kép azzal kapcsolatban, hogy most utálnunk kell-e azokat, akik környezetet károsítanak, meg a bűnözők. Nem ellenük kell küzdenünk, tehát értük kell küzdenünk. Tehát igazából azzal a szemmel kell rájuk nézni, ahogy valahogy az Atya néz, és ugye keresni kell azt a rendeltetést, ami alapján ez a világ küldetése megvalósul. Tehát a rengeteg hiba ellenére, na és itt jön be az, amit akartam így idézni, most nem tudom, mit szó szerint, de hogy amennyire képes az ember aljassá és elveszítetté válni, úgy képes minden ember, ugye a megváltásunk is erről szól, minden ember újra felállni, Istenre rátalálni, újra megtalálni azt az utat, és ez egy elvehetetlen adománya az embernek. Ez egy elvehetetlen isteni ajándék. És szerintem ez az egyik legnagyobb dolog ebben. A kis tettek is számítanak, meg nagyon klassz dolgok vannak még az enciklikában, de ez, hogy akárhova süllyedek, van kiút, tehát Isten soha nem hagy el, mindig fel tudok állni, ez egy döbbenetesen erős reményt adó üzenete az enciklikának. És az is benne van egyébként a 222-esben, hogy lehet itt bármilyen nagy környezeti válság, ugye nem mindenre tudhatunk megoldást adni, de tudunk áldozattá válni. Ahogy itt ugye írja is, hogy a világ drámai helyzetének megoldására ugye minden lelkesedést, kreativitást be tudunk vetni Isten segítségére, és hogy élő és szent, kedves áldozatként felajánljuk Istennek. Akár végső soron magunkat, akár a politikában, akár a hétköznapi életben, akár a családban. Szerintem ez egy nagyon fontos üzenete az enciklikának, erre a nehéz időkre vonatkozóan is, és azok számára, akik sokszor mi is, ugye, akár Eszter területben is mondhatom, teljesen kilátástalan. Csináljuk, csináljuk, nincs hatása. Na, a reményre akartam így visszautalni, hogy szerintem ez nagyon-nagyon erősen benne van, és végül egy nagyon erős öröm és béke van az enciklikában, ami megjelenik.
Igen. Hát köszönöm szépen, ez egy nagyon szép zárszó volt az enciklika ismertetéséhez. Úgyhogy talán sikerült egy körképet végénk is áttekintést adni az enciklikáról, ami egyébként semmiképpen nem jelenti azt, hogy nem lenne e fölött mindenképpen hasznos magának az enciklikának az elolvasása, úgyhogy erre továbbra is buzdítunk minden kedves hallgatót. És néhány gondolatot még szentelnénk ebből az adásból annak a filmnek, amit lényegében az enciklikának, a Laudato Si enciklikának a tartalmából készült, vagy ennek a mondani valóját dolgozza fel. Szóval, tavaly elkészült a Levél című film, ez a címe, hogy A Levél üzenet földünkért, és ez lényegében a Szentatyának a Laudato Si enciklikában foglalt tanításának egyfajta feldolgozása. Négy személyen keresztül, és az ő sorsukon, az ő szemüvegükön keresztül mutatja be a jelenkornak a válságait, és az abból adható megoldásokat. Az enciklikához hasonlóan ez is egy nagyon szép lírai mű egyébként, gyönyörűen fényképezve, és nem látható moziban, hanem közösségi vetítések során tekinthető meg, mert ezzel is az a Szentatyának a célja, hogy közösségek épüljenek. Tehát, hogy már maga a filmnek a megtekintése is egy közösségépítő faktor legyen, ami szerintem egyébként egy zseniális húzás, vagy zseniális megoldás. És anélkül, hogy így a részleteibe belemennénk ennek a filmnek, amiről egyébként már egy másik Mária Rádiós beszélgetésünk is szólt, külön most néhány technikai információt osztanék meg a filmről. Egyébként ez is egy viszonylag befogadható és emészthető hosszúságú film, 80 perc, tényleg bőven belefér egy közösségi alkalomba, még egy feldolgozó beszélgetéssel együtt is. És ennek egy angol nyelvű központi honlapja van, ami a következő, theletterfilm.org. Theletterfilm.org. És itt lehet kiválasztani a magyar nyelvű változatot is, és ezen a honlap változaton, ezen a magyar verzión lehet regisztrálni a film vetítésére. Magyar nyelven lehetséges a regisztrációt, és egy teljesen egyszerű regisztrációt követően megkapja a regisztráló azt a linket, amiről a filmet le tudja tölteni. A magyar nyelvű honlapon számos ötletet, anyagot készítettünk, például külön segédanyagok találhatók a honlapon, hogy hogyan szervezzük meg úgy a vetítést, hogy a teremtés tudatos is legyen, vagy hogy hogyan érdemes beszélgetést szervezni a filmnézést követően, technikai információkat adunk, úgyhogy igazából a theletterfilm.org-nak a magyar nyelvű változatán tényleg minden ehhez szükséges információt megtalál a látogató. Hát remélem, hogy kedvet is csináltunk, és talán információkat is adtunk a kedves hallgatóknak a Laudato Si enciklikáról és a Levél című filmről. Úgyhogy hát kedves Zsolt, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál ebben a beszélgetésben, és elmondtad mindezt nekünk, megosztottad a tapasztalataidat. A kedves hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy velünk voltak, végighallgattak.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és jó készülődést a Teremtés hetére mindenkinek.
További áldott nyarat, és áldott teremtés időszakát kívánunk mindenkinek. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék!
Kis színes rovatában Sipos Gyula a török-bálinti patakból feldúzzasztott mesterséges tó története kapcsán hív bennünket elgondolkodni arról, hogy ha belenyúlunk a természet világába, azt megfontoltan, a jövőre is gondolva, minden résztvevő igényeit figyelembe véve tegyük.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és a patakunkról szeretnék mesélni, amit itt Hosszúréti pataknak hívnak, de Budapesten már Kőérberki patak néven fut be a Dunába, és ez még a régi szép időkben a falon keresztül folyt mindenféle kanyarokkal a nyílt színen, és kis hidak vezettek át rajta. Aztán későbben egy részét ennek lefették, betonút keletkezett, de a valamikori kis hidacska helyén még mindig ott áll Nepomuki Szent Jánosnak a szobra, óva a vízbefullástól, vagy éppen a gyónási titok megszentségtelenítésétől az embereket. Ez is jelzi, hogy ez a patak bizony még mindig ott van, csak már a beton alatt. De egy része még mindig szabadon folyik, keresztül a városon, és ez valahogyan az idők folyán mindig egyre jobban rövidül a nyílt rész. Amikor a 90-es években elindult a nagy ingatlanfejlesztési boom, és a Budapestről elkezdte kiköltözni, és ugye itt Törökbányton is a gyümölcsösök helyén lakóparkot építettek, akkor a vállalkozónak az egyik felajánlása éppen az volt, hogy itt a patak mentén egy utat nyit meg, és kapcsol be a városba, és ahogy az történni szokott, ha valahol egy utat építenek, akkor az út mellé előbb-utóbb oda települnek, amit lehet, itt nyilván lakóházak, meg kiszolgáló épületek, és nyilván egyre szűkösebb lett az élőhelynek a tere, de egy jó rész, egy nádasos rész, az még mindig volt, és oda el lehetett látogatni, meg sétálni keresztülben gyakorlatilag a falu közepén. Aztán nemrégiben a városfejlesztők kitalálták, hogy ennek a maradék kis nádasos résznek egy részéből kis tavat csinálnak. Ami hát lehet egy szép gondolat, egy szép tó, egy város közepén, ahol lehet sétálni, babakocsit tologatni. És a elképzelést tett is követte, ott ezt a partot kikotorták, kiszélesítették, köré utat készítettek, a civil szervezetek köztük az egyházközségünknek az egyik csoportja is pénzt gyűjtött, hogy ott ilyen padokat lehessen tenni. És ez mind meg is történt, és létrejött ott egy látszólag egy nagyon szép kis tó, körülötte sétánnyal, kis kiülő padokkal. Csak hát ugye azért a természet az működik, és talán nem gondolták ez egészen végig, hogy egy tónak a legyártása, mert nem tudok jobb szót most erre mondani, az nem csak annyiból áll, hogy kikotrunk egy medret, és utána oda visszavezetjük a vizet egy átfolyóval, hogy tovább mehessen, hanem az egy élőhely, és például azok a kis nádtörzsökök, azok nagyon mélyen benne vannak a földbe, és újra ki fognak hajtani, és ez is történt, hogy néhány hónapon belül a víz alól újra feltört, és a vízfelszínt is áttörték a kis nádhajtások, a tó közepén már egész kis nádsziget van, újra megjelent a békalencse. Bizony, ha egy ilyen kultúrtájat létre akarunk hozni, az állandó karbantartást igényel, illetve hát valószínűleg sokkal mélyebben kellett volna kiásni, és egyéb módon, hogyha ezt a vizet meg akarjuk tartani, mondjuk, nádmentesen. Tehát a természet az mozog, az élet az megindul, és próbálja belakni mindig azt a helyet, és bizony itt is ez történik, és ez most már egy állandó karbantartás igénylő hely lesz, mert ha nem, akkor ugyanúgy vissza nádasosodik, ugyanúgy vissza telepszik bele az a sokszínű élővilág, ami azelőtt is jellemző volt, csak hát ugye nem ez volt a cél. Úgyhogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy időnként teljesen jó szándékkal és szép gondolatok mentén próbálunk belenyúlni valamibe, és közben nem értjük, hogy amiben belenyúlunk, az sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb, sokkal több szereplős történet, mint hogy elgondoljuk, hogy nem elég egy gödröt ásnunk és feltöltenünk vízzel, és akkor abból tó lesz, hanem nagyon sok mindent meg kell tennünk, és gondoznunk kell ezt a területet, hogy lehetőség szerint amit lehet megőrizzük, amit meg nem lehet, azt meg úgy tartsuk távol, hogy abból ne egy ilyen pusztulás és egy ilyen szétesés legyen, hanem valami, az a kultúrtáj valóban táj tudjon maradni, és élőhely tudjon maradni, és gazdagítsa az itt élőknek a világát. Hát nyilván ennek a történetnek még nincs vége, nyilván akik ezt a tavat kitalálták, még valamit fognak tenni, és bízunk benne, hogy ez úgy fog történni, hogy minden szereplőnek, az embereknek, az állatoknak, a növényeknek is a legtöbb jó megmaradhasson ebben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket!
Műsorunk első felében beszélgetést hallhattunk Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájáról. Most pedig ahhoz kapunk tanácsokat, hogyan lehet a Szentatya üzenetét a gyakorlatban megvalósítani. Közeledik az új tanév. A két teremtésvédő anyuka, Réffi Juli és Darányiné Szabó Eszter Mit tehetünk mi rovatunkban azt javasolja, hogy mielőtt külön órát választunk gyermekeinknek, tegyünk fel néhány teremtésvédelmi szempontból fontos kérdést. Elérhető-e a helyszín gyalog, tömegközlekedéssel? Ha nem, akkor mit tegyünk? A szükséges eszközöket, ruhákat be tudjuk-e szerezni használtan? Esetleg kölcsön tudjuk-e kérni valakitől? Azt is megtudhatjuk, milyen jó családi mulatság a szilvás gombóc főzés, és hogy mit lehet készíteni a kis gömbölyű közönséges ringló szilvából.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a nyári utolsó adásunkban. Most, hogy itt az eső miatt elég sokszor beszorultunk mi is a házba, elég sokat néztük, viszonylag ártalmatlannak tűnt a mindenféle sportrendezvények, világbajnokságok, ilyesmik, és hát szurkoltunk mi is, de elborzadva láttam, hogy mennyire természetes az, hogy egy ilyen rendezvényen milyen eszméletlen mennyiségű tárgyat gyártanak le erre a célra. Már nem is kézzel tapsolnak az emberek, hanem mindenféle hosszú műanyag rudakat. Egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy a sport az ezzel jár-e, meg egyáltalán, hogy minden miért jár ezzel. És erről már nagyon sokszor beszélgettünk itt kedves beszélgetőtársammal, Darányiné Szabó Eszterrel, hogy ez a kell-lesz kérdés, ez is egy teremtésvédőnek eléggé átszörje a hétköznapjait, és ez elég kritikus szemmel tekintjük a tárgyakat éppen ezért. És hát elgondolkoztam azon, hogy hogyan lehet a sportot is tényleg visszaterelni ebbe az ártatlan teremtésvédő mederbe. Mert hát ugye a gyerekek is azért mindig fontos, hogy sportoljanak is, és most, hogy kezdődik újra a tanév, ez megint szempontokat jelentett a sportolás mellett, hogy hogyan válasszuk meg ezt, vagy akár a külön órát. Eszter, neked erről milyen gondolataid vannak?
Igen, nekem ez egy kicsit veszőparipám is. A gyerekek iskoláit, meg külön óráit is nagyon tudatosan úgy választottuk meg, hogy vagy sétatávolságra legyenek, vagy akkor menjenek már távolabbi külön órára, amikor vagy el tudjuk őket juttatni BKV-val, tömegközlekedéssel, vagy ők maguk el tudnak menni busszal, villamossal. És nyilván ez szerencse kérdése is, mert tényleg olyan helyen lakunk, ami tömegközlekedéssel elég jól megközelíthető, de azért ez tudatos döntés eredménye is volt, tehát, hogy mi nem véletlenül költöztünk oda, ahova, igyekeztünk a városon belül egy olyan helyet találni, ami elég zöld és elég nyugodt is ahhoz, hogy így alapvetően jól tudjuk magunkat érezni, de hogy az igenis nagyon szempont volt, hogy a közelben legyen iskola, óvoda, és esőbe, hóba, fagyba folyamatosan gyalog jártak már óvitól kezdve a gyerekek, és nekünk ez tök természetes volt. És én meg, hát Júlia, hogy te a hulladék termelést nézed elborzadva az ilyen rendezvényeken, amiben egyébként én is csatlakozok persze hozzád, de nekem a másik ilyen nagy elborzadásom az, hogy a szülők pénzparipát, fegyvert nem kímélve hurcolásszák a gyerekeiket millió külön órára, jellemzően autóval. De jó lenne, ha az is egy szempont lenne, hogy azt ilyen teremtésvédő módon, vagy teremtéstudatosabb módon tudjuk elközelíteni ezt a külön óra helyszínt. És ezt persze tudom, hogy néha kompromisszumokat igényel, és volt is, amikor mi is meghoztunk ilyen kompromisszumokat, de egyszerűen nálunk szempont volt tényleg az, hogy ne kelljen dugóba hetente többször sok órán keresztül autóval megközelíteni az adott külön óra helyszínét. Egy esetben a kislányom gondolta azt, hogy ő neki most már muszáj lesz szinkronúszásra járnia, mert az egyik barátnő is elkezdett szinkronúszásra járni. De hát a szinkronúszás az csak a MOM-nál volt elérhető, ahova autóval lehetett volna menni hetente háromszor, és akkor a kislányom az sírt rít, hogy ő neki muszáj a szinkronúszásra járnia, és az ő életen nem élet, hogyha nem járhat a szinkronúszásra. De aztán egyszerűen úgy döntöttünk, hogy ez lehetetlen, hogy ezt mi vállaljuk, hogy tényleg ilyen heti szinten mondjuk ez, nem tudom én, plusz 20 kilométer, vagy 30 kilométer autózás lett volna x óra dugóban üldögéléssel, és akkor azt ajánlottuk fel a kislányunknak, hogy inkább válasszunk egy másik nagyon nőies sportot, ami a közelben van. És így lett az ő iskolájában nagyon színvonalas ritmikus gimnasztika edzés érhető el, és így kezdett el ritmikus gimnasztikázni már évekkel ezelőtt, amit azóta is nagyon-nagyon-nagyon szeret. Tehát végül is egy jó döntésnek bizonyult az, amit aztán végül tényleg teremtésvédő szempontok alapján döntöttünk el. Úgyhogy a kedves hallgatóknak is ezt tudom javasolni, hogy így próbálják meg ezt a szempontot is figyelembe venni, és persze nem biztos, hogy ez fog győzni, nem biztos, hogy az lesz a jó megoldás, ami nagyon közel van, de sokszor jó megoldás lehet az is. Úgyhogy esetleg ezt is próbálják mérlegelni.
Persze, mi azért itt kiemelt helyzetben vagyunk Budapesten, lássuk be, ahol azért lényegesen jobb a tömegközlekedés. De hogy visszatérjünk a másik vonulatához ennek, hogy hogyan választunk. A másik, hogyha már választottunk, akkor még egy barátnőm mondta régen, hogy amikor az embernek lesz egy hobbi, akkor rögtön elkezd hozzá vásárolgatni. A fiam egy darabig most éppen vívott, és hogy ahhoz mennyi mindent kell összevásárolni, és hogy ilyen szinten milyen jól ki tudjuk használni például azt, hogy már vannak ezek a mindenféle közösségi oldalak, hogy ezeket mind-mind használtan lehet pörgetni, ezeket a dolgokat. Most így elkezdjük az iskolát, és ez nem feltétlenül csak a sportfelszerelésekre igaz, hanem bármire, tehát a gyerekeimnek minden évben radírozgatom a szolféskönyvét, hogy a következő használása az előző szolféskönyvét, stb. Az mondjuk eleve tök, hogy a zeneiskolák mondjuk kölcsön adják a hangszereket, ez mindenképpen jó, és persze a gyereket is talán kicsit megtanítja, hogy vigyázzunk a máséra, illetve egy olyan érdekes, hogy mi minden jött elő itt nyáron, például Budapesten nem annyira iratkoztam be könyvtárba, megmondom őszintén, nem használtam lecsapok a könyvekre. Itt viszont alapértelmezés is a könyvtárból, és így pörgetjük a könyveket, és olvassuk őket, hogy ez is mennyire fantasztikus dolog, hogy is aztán vissza lehet adni. És mondom, most elkezdődik a tanév, olyan eszedős mennyiség bevásárlásra szánja rá mindenki magát, hogy vegyünk egy levegőt, és ez a kell lesz kérdés az első, a másik az, hogy nem lehet-e használtan beszerezni ünneplőruha, ünneplőcipő, akármilyen tankönyv, vagy zeneszerszám, vagy sporteszköz, akármit beszerezni. Ez megint a közösséget is egyébként építi, én azt gondolom, hogyha ezeket
abszolút, így abszolút. Erre mind a kettő témádra nagyon rá tudok csatlakozni, mert amikor mi sok évvel ezelőtt elkezdtünk könyvtárba járni már a gyerekekkel együtt, akkor nekem az egyik legfontosabb szempontom volt, hogy és azokat a könyveket nem nekem kell majd tárolnom. Tehát ez valami fantasztikus, hogy nem kell szobányi helyeket arra allokálni, hogy olyan könyveket tároljon az ember, amit egyszer elolvas, és utána nem. Szóval a könyvtárnak mi is lelkes látogatói vagyunk itt Budapesten egyébként a lakóhelyünk környékén is. A másik pedig az, hogy mennyire közösségépítő a tárgycsere meg a ruhacsere. Ezt abszolút meg tudom erősíteni, mert a plébániánkon néhány évvel ezelőtt szépen elkezdett kialakulni egy jó kis családos közösség, és aztán elkezdtünk ruhacseréket is tartani, és az, hogy így tudjuk, hogy ki használta korábban, az egy annyira, annyira kedves érzelmi töltetet ad az egésznek. Technikailag is nagyon jó dolog, mert nem kell pénzt kiadni, tehát nem kell új cuccot venni, ugye nem használunk fel ehhez további erőforrásokat, de még tényleg a közösség is épült tőle. Legalábbis mi ezt abszolút megtapasztaltuk a saját plébániai közösségünkben.
És ami még itt eszünkbe juthat az, hogy azért még nyár van, de azért az ősztől azért is várjuk, mert mindenféle gyümölcsök majd érnek, de már nyáron is, ugye én igazából megmondom őszintén, hogy sárga barackot meggyet szoktam főleg eltenni, tehát az eltevős szezonnak én már a végére értem, de itt annyira élvezzük a Balatonparton, hogy megterem a kertbe az ilyen ringlófélék, meg a füge, hogy a gyerekek kimennek, és akkor leszedik a gyümölcsöt a fáról, hogy annyira klassz, hogy gyerekek találkoznak azzal, hogy ezek nem a boltban teremnek. Persze, neked van erről valami?
Hát igen. Kettő is. Valamiért nekünk ez a közös szilvás gombóc főzés eddig kimaradt, de most a napokban megvolt, és tényleg egy ilyen egész manufaktúrát tudtunk összehozni. Az egyik a krumplit pucolta, a másik a szilvát darabolta, stb. Alatt el is kezdtük hallgatni a Szilvás gombóc című dalt a padlásról, és tényleg remekül éreztük magunkat, és a gyerekeknek is így hasznos tevékenység volt. Szóval egy ilyen nagyon klassz kis családi program volt. Na de ami viszont a befőzéshez kapcsolódik, igen, az volt nálunk, hogy a kertünkben, a társasházi kertünkben van két Mirabella fa. Ugye ez a bizonyos fosóka szilva, ez ilyen pici, pici ringló szilva, elég savanykás, de nagyon kellemes ízű kis gyümölcs, és a napokban a vihar rengeteg, már nagyjából érett gyümölcsöt lesodort a fáról, és a férjem hívta fel rá a figyelmet, hogy hát te figyelj, ebből kéne valamit csinálni, és befőztem, és nagyon kellemes ízű lekvár lett belőle. Én ezt eddig nem is ismertem, de körülbelül a ribizli és a sárga barack közötti íze lett valahol. Tehát egy kifejezetten egy ilyen savanykás, pikáns ízű lekvár lett belőle, és nagyon sok. Tehát abból, hogy egyszerűen kimentem a kertbe, és felszedtem azt a pici gyümölcsöt, ami egyébként ott rohadt volna meg, ebből lett, tudom én, 10 liternyi lekvárunk, ami különösen egy olyan évben jön nagyon jól, amikor ugye a sárga barack termés rendkívül rossz volt. Úgyhogy most a fosóka lekvár fogja helyettesíteni részben a sárga barack lekvárt is.
Mi ugyanebből a gyümölcsben szilvát helyettesítettük, tehát mi szilvás gombóc helyett raktuk bele.
Aha.
És hát a szilvás gombóc készítésnek azért azt a részét, amikor a száraz kifit ledaráljuk, az is egy örömteli rész a gyerekeknek egyébként, és ez is egy újrahasznosító jellegű dolog. Nagyon szép dolog ez, mert hogy nem a piacon veszem én se a barackot meg a medgyet, hanem mindenféle ilyen kis közösségben benne vagyunk, ahol ugye közeli termelőktől szerzik ezeket be. Viszont akkor ez olyan, hogy akkor várok és nézegetem, hogy jön valamikor, aztán jön majd szerdán este, de hát hogyha eső van, akkor nem tudják leszedni, akkor máskor jön. Tehát ezt is megtanulja kicsit az ember, hogy nem az van mindig, amit itt azonnal csettintek is szeretnék, hanem van itt felőttünk egy világ.
Igen.
Megtanuljuk így ezáltal azért értékelni egymást, a természetet, meg hát a jó Istennek az ajándékai tulajdonképpen, amit körülvesznek minket, és természetesnek érezzük, de azért így repedeznek ezek a rendszerek erősen.
Igen.
Na, de fel a fejjel! Mindenkinek egyre teremtéstudatosabb évkezdést kívánok, meg még nyár véget, és hát jelentkezünk azért szeptemberben is rendes mederben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A nyár utolsó teremtésvédelmi magazin műsora ezzel a végéhez közeledik. Mindenkit biztatunk, hogy olvassa a Laudato Si enciklikát, Ferenc pápa üzenetét, amelyet minden emberhez, de leginkább hozzánk keresztényekhez intézett. Földünk állapota ezt az üzenetet egyre aktuálisabbá teszi. Aki pedig a körlevél hatására indítatást érez, hogy plébániáján közösségében teremtésvédelmi csoportot hozzon létre, vagy valamilyen teremtésvédelmi aktivitásba kezdene, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá, annak szívesen segítünk, hiszen ez egyesületünk egyik legfőbb célkitűzése. Keressenek bennünket az info@naphimnusz.hu e-mail címen, de elérhetők vagyunk a Teremtésvédelem nevű Facebook oldalon is. Jó kezdő ötlet például a Ferenc pápa körlevele által ihletett A Levél című film közösségi vetítése, mely beszélgetésre, közös gondolkodásra és cselekvésre is ösztönöz. Ehhez honlapunkon, teremtésvédelem.hu és Facebook oldalunkon is találhatnak segédanyagokat. Ahogy a műsor elején is említettük, készületre hívunk a szeptember-októberi teremtés időszakára. A nemzetközi ökumenikus szervezőcsoport az idei évre Ámosz próféta könyvétől ihletett mottót választott a Szentírásból. Áradjon az igazságosság és a béke. A Magyar Keresztény Egyházak ökumenikus együttműködésében összeállított Teremtés heti füzet is ehhez a témához ad szempontokat, elmélkedéseket, gyakorlati javaslatokat. A füzet hamarosan letölthető lesz a teremtésünnepe.hu oldalról, de aki nyomtatásban szeretne hozzájutni, az keresse egyesületünket a megadott elérhetőségeken, néhány példányt tudunk juttatni közösségeknek, amelyek használni akarják azt. Ferenc pápa is ehhez a mottóhoz kapcsolta szeptember 1-ére írott üzenetét, mely idegen nyelveken már olvasható a Vatikán honlapján, és hamarosan magyarul is elérhető lesz. Ebben többek között így fordul hozzánk. Hogyan segíthetjük elő az igazságosság és a béke hatalmas kiáradását a teremtésvédelmi hónapban? Mit tehetünk, különösen keresztény egyházakként, hogy helyreállítsuk közös otthonunkat, hogy az ismét élettel teljen meg? El kell határoznunk, hogy megváltoztatjuk a szívünket, az életmódunkat és a társadalmunkat irányító politikát. Mindenekelőtt szívünk átalakításával segítsük a hatalmas folyamat. Ez minden további változás előfeltétele. Ez az az ökológiai megtérés, amelyre Szent II. János Pál pápa hívott bennünket. A teremtéshez fűződő viszonyunk megújítása, hogy többé ne kizsákmányolandó tárgyként tekintsünk rá, hanem őrizzük meg teremtőnk szent ajándékaként. Mély összhangban van a Szent Atya most idézett szavaival egy idézet, kvázi definíció egyesületünk egyik alapító tagjától, Zlinszky Jánostól, arról, hogy mi is az a teremtésvédelem. E két idézet együtt iránymutatónk is lehet, hogy hogyan készüljünk az idei ősz teremtésvédelmi időszakára. Zlinszky János ezt mondta. Teremtésvédelemről akkor beszélünk, ha a természetet olyan ajándéknak látjuk, amelyet egy nagyon szeretett személytől kaptunk, és emiatt óvjuk, védjük, gyönyörködünk benne. Teremtésvédelem az, amikor szeretettel bánunk az ajándékkal, mert a szeretett ajándékozót látjuk benne és mögötte. Teremtésvédelem tehát szeretet. A teremtésvédelem célja a teremtő és teremtményei iránti szeretetünk gyakorlása. Üzeneteiket, kérdéseiket, híreiket teremtésvédelmi csoportok alakulásáról, amiben szívesen segítünk, szeretettel várjuk az info@teremtésvedelem.hu ékezetek nélkül e-mail címen, vagy Teremtésvédelem elnevezésű Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a közel másfél órában, és 4 hét múlva ismét várjuk Önöket, a Mária Rádió hazafelé adásának műsorsávjában. A technikai munkatársak nevében is elköszön most önöktől a műsorvezető, Nobilis Mário atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.